Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, advent negyedik vasárnapjára, igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk a Korintusiakhoz írt második levél első fejezetében, a 17-től a 22. versig a következőképpen. Amikor tehát ezt akarom, vajon könnyelmű vagyok-e? Vagy amit tervezek, emberi módon tervezem, vagy hogy én általam az igen egyszer s mind nem is? Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt igen és nem. Mert az Isten fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek mi, tudnélik én, Szilvánus és Timóteus hirdettünk, nem lett igenné is, meg nemmé is, hanem az igen valósult meg ő benne. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, Isten dicsőségére általunk. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek foglalóját adta szívünkbe. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Az eredetileg kijelölt 20. versnél kicsit előrébb volt érdemes kezdenünk ezt a szakaszt, mert ekkor válik érzékelhetővé, hogy milyen igenről is beszél az apostol. És talán éppen ezáltal lesz adventibbé is ez az ige szakaszunk, hiszen az apostol Korintusba érkezésének a kacskaringóira is most fény derül ebben a kis szakaszban, ha nem is vettük még előrébb, hogy ez nyilvánvalóan benne legyen, de erről beszél tulajdonképpen Pál, mert a korábbi levelében megígérte a gyülekezetnek, hogy ellátogat hozzájuk. De valami miatt ez a látogatás elmaradt. És már is kész volt, mondhatni tipikus módon a vád, hogy hát akkor az apostol megbízhatatlan, olyan ember, aki össze-vissza beszél, igent és nemet is mond, és össze-vissza keveri a dolgokat. Igent mond ugyan, de aztán nem lesz belőle. És apostolságát is végül kétségbe vonták. Ismerjük talán ezeknek a leveleknek a tartalmát, és főbb mondani valóját. Hát éppen a megbízhatatlansága révén is kétlőjelessé vált mindaz a szolgálat, amit ebben a gyülekezetben a szemük láttára végzett. Hát ezért kezdi ezt a levelét egy kis magyarázkodással, igyekszik megértetni a gyülekezettel, hogy miről is van szó. Hát így védi a saját tekintélyét, de nem a személyét védi, ahogy azt mi inkább szoktuk tenni. Nem arra a problémá, hogy hát őt minek tartja a gyülekezet, hanem az apostolsága itt a kérdés, és ez az apostolság pedig a Krisztustól kapott megbízatás miatt fontos, hiszen ezt igyekszik a vádaktól mentesíteni ez alatt a bevezető alatt. Nem önmaga érdekli tehát az, hanem az, hogy hát Krisztus szava hihetőségére még csak a gyanú árnyéka se vetődhessen. És éppen azt magyarázza el a gyülekezetnek, hogy Krisztusra tekintve módosultak az úti tervei. És ezért a gyülekezetnek nincs se oka, se joga panaszkodni, vagy vádaskodni, hogy elmaradt a látogatása. Egy másik pontja majd ennek a későbbiekben arról is szól, hogy ráadásul a gyülekezetnek is érdeke volt valójában, mert ha korábban megy el hozzájuk, akkor, hogy mondja, sokkal szigorúbban kellett volna elbánni velük, vagy bánni velük, mert hát még nem rendezték azt a problémát, azt a bűnüket, ami miatt az előző levélben szigorúan megrótta őket az apostol. És persze, hát mindannyiunk életében, gyülekezetünk életében is vannak olyan események, amik megváltoztatják az addigi terveket. Vannak benne külső körülmények, amik közbeszólnak. Mondjuk egy építkezésnél, vagy a pályázat dolgainál nem úgy alakulnak a terveink, ahogy azt elképzeltük. És hát vannak olyan változások is, amiket maga Isten végez el. És éppen ezért fontos, hogy Nem Pál változtatgatott és improvizált és gondolt egy hirtelen nagyot, aztán egész más csinált, mert ez valóban a megbízhatatlanságnak a jele, hanem arról van szó, hogy Isten lelke vezetés erre a vezetésre figyelve terelte őt az eredetileg gondoltól eltérő útirányba. Tehát az úti tervének alakulása menet közben a lélek vezetése által kellett, hogy megváltozzon, és tulajdonképpen ezzel a magyarázattal akár jól meg is fedhetné a gyülekezetet, hogy hát hogy jönnek ők ahhoz, hogy Isten lelkének a dolgait kritizálják, de ő mégis inkább azt óhajtja, hogy megértsék ennek a hátterét, hiszen ott van a közös alapjuk a Krisztus hitben, ott van a lélek záloga vagy foglalója, ami mutatja, hogy Isten országában részesednek. Hát ez a közös lélek általi felkenés és Isten általi megerősítés juttathatja el őket oda, hogy megértsék az apostol úti tervének módosulását, és hogy ez miért nem a megbízhatatlanságát jelenti, hanem éppen Isten megbízhatóságát. Hiszen ő és munkatársai, Szilánusz és Timóteus hirdették Krisztust, és azt mondja, hát ez nem volt igen és nem egyszerre, nem olyan beszéd, amit manapság magunktól is talán sokszor tapasztalnak az emberek, de mi is tapasztaljuk a körülöttünk élőkben, és az egész világban, hanem azt mondja, hogy Jézusban Isten egyértelmű igent és áment mondott a megváltásunkra, és mindarra az ígéretre, amit adott már az Ószövetség idején. Hát ilyen módon tehát az igen jött létre bennünk, és közöttünk is. És azt mondja, hát ti magatok is, korintusok, Isten igenje vagytok éppen ezért, hiszen ti is úgy fogadtátok ezt a beszédet, hogy áment mondtatok rá. És így fut ki most már arra a 20. versre, amely a kijelölésben szerepeltünk éppen a mai napra, a 20. és 22. közötti rész, hogy hát valahány ígérete van Istennek, az Jézus Krisztusban lett igenné. Jézus Krisztusban valósult meg. És ezért, ha Pálon számon kérik az ígéreteit, hát akkor nem lehet egy sokkal fontosabb ígéretről beszélni, vagy nem beszélni róla, hiszen Isten ígérete van mindezek mögött. És éppen ezért hangsúlyozza az apostol az egész ügyet, mert tudja jól, hogy ha Pálban nem lehet megbízni, akkor kérdésessé válik mindaz, amit hirdet. Mert hát ilyen az ember. Nem azt nézi, ami a tartalma egy beszédnek és annak az igazságát, hanem bizony azt, hogy ki mondta. És ez nem mindig kell, hogy ugyanarra az eredményre jusson, de az emberben benne van az, hogy hát ha az egyiket már egyszer megbízhatatlannak tekintem, akkor a másikat sem fogom annak más módján ítélni meg. Ő viszont éppen ezért hangsúlyozza, hogy a tanításnak a középpontjában Jézus Krisztus személye áll, és ő benne megtestesült Isten igénye. Tulajdonképpen pont azt mondja más szavakkal, amit aztán Luther is megfogalmaz írás magyarázati elvként, hogy a Szentírásban az a fontos, ami Krisztusra utal, hiszen ő benne valósultak meg az ígéretek, amiket Isten mondott. Éppen ezért keresi a reformátorunk mindig ezt, hogy hogyan teljesednek be Isten ígéretei Krisztusban. Mert minden ígéretre megvan valami módon a beteljesedés. Szinte azt mondhatnak, hogy bárhol üssük föl a Bibliánkat, akkor mindig azt fogjuk megtalálni, hogy Jézusban hogyan valósultak meg Isten ígéretei. Egészen a kezdetektől tudjuk jól, hogy mennyi messiási profécia van elrejtve az Ószövetségben, nem csak azokon a helyeken, ahol ez nyilvánvaló, hanem rejtett módon már a Biblia első lapjain is ott van Krisztus. És az, amit Isten ígéretként adott az ő népének, az valóban igen lett. És ennyiben is mai napra való ez az ige szakasz, hiszen Jézus születését ma még éppen utolsó nap előre tekintve várjuk, és holnap este már ezt ünnepeljük, hogy Isten igent mondott, és Jézusban igenné lett az ő összes ígérete. És aztán folytatja az apostol, hogy és azokra az ámen is ő benne van. Ez egy nagyon érdekes folytatás, mert már egy kicsit tovább vezet minket, egyfajta liturgiát is megjelenít az ősegyház életéből, ahol hát a kimondott igére a gyülekezet felelt. Ez van, ahol még ma is létezik, egy barátom még baptista gyülekezetben vannak, és ott az volt a szokás, most már egy másik gyülekezetbe ment, ezért ott nem jártam még, és nem tudom, de akkoriban az volt a szokás, hogy elhangzott az igehirdetés, és a végén nem kijelentésként mondta az igehirdető, hogy ámen, hanem kérdésként. És a gyülekezet volt, aki felelt erre, nyilván megvizsgálta magában, hogy a Szentírása mennyiben egyezik-e az, amit hallottak. Mennyire illik bele Isten ígéreteibe, és ha úgy tetszik, a beteljesülésbe, az igenbe. És ennek alapján feleltek, akkor ennek megfelelően, hogy ámen. És akik tehát áment mondanak az evangélium tanítására, azok megtapasztaltak egy szilárd alapot Krisztusban. És úgy fogalmaz az apostol, hogy Isten felkente azokat, akik hitre jutottak. Ugye az ő lelkét adja, és felkeni a keresztényeket, és ez egy kis szójátékszerű fogalmazás is, hiszen a Krisztus név az éppen a felkentet jelenti. Tehát ilyen értelemben azt is mondhatnánk, hogy azok, akik áment mondanak a Krisztusban beteljesedett igenre, azokat Isten Krisztusivá teszi. Ilyen értelemben tehát profétai megtiszteltetésben van része minden kereszténynek. Mert nem csak megerősíti őket Isten, hanem tehát felkeni is, ami többek között a profétai szolgálatnak volt a jellemzője. Emellett persze tudjuk, hogy Izraelben a királyt is felkenték, és a főpapot is felkenték, de mindez összpontosul abban az igenben, amit Isten kimondott Krisztusban. Hiszen ő király, főpap és proféta egy személyben, nem a származását tekintve, se nem királyi vér a szó szoros értelmében az akkori időkben, hanem egy messzebbre nyúló, a Dávidnak tett ígéretek alapján levő vonalban. Nem Árontól származik, és ilyen értelemben lehetne főpap, hanem a zsidó levél tárja elénk, hogy ő Melkisédek rendjének megfelelően főpap. És aztán ugye a prófétaságnak már nem voltak származási oldalai, de Isten felkenése és lelkének ajándéka elengedhetetlen hozzá. Isten így kente fel tehát Krisztust, a messiást, hiszen ezt jelenti tehát a kifejezés, és ilyen módon mondja azt, hogy mi is ilyen krisztusiakká, ilyen felkentekké leszünk akkor, amikor Isten igényét mi magunk is megtapasztaljuk, hogy megvalósul Krisztusban. Mindez pedig mérhetetlen ajándék, hiszen ha Isten igent mondott, akkor most már valóban nem kételkedhetünk a szava hihetőségébe. És ebben az igenben erősít meg a felkenés által is. Az apostoli igehirdetés megbízhatósága tehát nem az apostol megbízhatóságán alapul, vagy éppen, ha úgy tetszik, a mai igehirdetés nem rajtam múlik, nem az az érdekes, hogy én szavahihető vagyok-e, vagy bárki más szemében vagyok szavahihető, vagy önmagában, hanem Isten cselekedetén múlik mindez. A keresztényeket Krisztusban erősíti meg Isten maga, és ezt a lélek adományával teszi meg. Egy jogi kifejezés tulajdonképpen ez a megerősítés, tehát nem a konditerembe küld ezzel minket, hanem arról van szó, hogy amikor egy adásvételi szerződést kötöttek, akkor azt erősítik meg jogi formulában, és hát ilyen értelemben Krisztus teszi jogerőssé azt a szerződést, az új szövetséget, amelyet ő benne kötött Isten, és hát ennek a lépései bizonyos értelemben a felkenés, az elpecsételés, a lélek foglalójának adása, így értelmezték már az ősegyházban a keresztelés, és ha talán ez nem is teljesen állja meg a helyét a gyermek keresztelés kapcsán, de végső soron, amikor az ember Krisztusé lesz, akkor mindenképp elmondható ez róla. Tehát ahogy a kereskedő megerősít egy szerződést, úgy Isten maga is. És ahogy egy vételkor, hát nem zálogot, ahogy a magyar fordításunkban most így halljuk, mert az egy kicsit mást jelent tulajdonképpen, ugye egy zálogot, azt a végén visszaadunk tulajdonképpen. Itt jobb szó lehet a foglaló, amelyet kifizet az ember előre, és ezzel biztosítja, hogy komolyan gondolta a vételi ajánlatot, és ugye ilyenkor, ha visszalépne, akkor ez a foglaló már nem lesz újra az övé, és ezt nem kapja vissza. Hát valamilyen értelemben Isten így veszi komolyan az ő szavát, az ő ígéretét, amit Jézusban beteljesít, hogy még nem vagyunk a mennyben, mi csak várunk arra, hogy Jézus visszatérjen, de már itt van kezünkben a foglaló, és egészen bizonyosak lehetünk a megváltásunkban. Észreveszünk tehát azt, hogy Pál apostol tulajdonképpen az eljövendő Krisztus helyett inkább a jelenlevő Krisztusra utal ezért. Advent utolsó napján is fontos, hogy most már ne visszafele nézzünk, és már nem is szükséges igazából előre tekintenünk, hanem a jelent figyelhetjük. Ilyen értelemben tehát nem az érkező Krisztusra tekint most már az apostol, és ezért a gyülekezet figyelmét sem erre irányítja, hanem a megérkezett Krisztusra hívja fel a figyelmet. Arra a Krisztusra, aki most már igazolta a gyülekezet számára is az ő irgalmát, hatalmát, a megváltást, és ilyen módon beszél az apostoli szolgálatról is, ami a megjelent Krisztusnak a megbízatása alapján történik, és Pál apostol is tőle vette ezt a megbízatást. Hát így tehát Isten egyfajta szerződést kötött velünk, a végső hitelesítő aláírását is adja a lélek foglalójában, azért, hogy megmutassa, hogy komoly szándékok vezérlik. Tehát adja nekünk a Szent Lelket, Isten jegyajándékát, a pecsétjét, és letette már ezt a foglalót is. És a lélek jelenlétének ez az egyik következménye tehát, hogy ezzel a pecséttel eljegyez magának, a hivatalos iratokon szerepelt régen a hitelesítő pecsét, hát ma is használunk másfajta értelmevet pecsétet, viaszt nem kell már ugyan hozzá, de ilyen értelemben a dokumentumaink hitelesítésére még ma is használunk pecsétet, és ilyen értelemben ma is világos ez a kifejezés, és Isten oda nyomja maga bélyegét az igenje mellé, és innen lehet tudni, hogy ez visszavonhatatlan és végleges. És így ezzel a tulajdonba vétellel viszont, amit a foglaló jelent, azzal pedig azt fejezi ki az apostol, hogy amit tulajdonképpen sokszor így fogalmaz meg, hogy ő Krisztus rabszolgája. Ez is egyfajta bélyeg volt a rabszolgákon bele égetve a bőrükbe, ami jelezte azt, hogy ők már nem szabad emberek, hanem valakinek a szolgái, a rabszolgái, és neki tartoznak engedelmességgel. Hát így pecsétel el Krisztus mindenkit magának. Aki keresztény élet, mert nem mondhatja, hogy én azt csinálok, amit akarok, ami manapság nagy divat, hanem azt mondja, hogy én nekem azt kell csinálnom, amit Krisztus akar bennem elvégezni. És így a tulajdonjognak is, de a biztonságnak is a jele, mert ez azt is jelenti, hogy akkor Isten védelme alatt is áll a rabszolga. Ő felügyel rajta, vagy fölötte ő az, aki viszont, mint tulajdonát meg is védi az ellenségtől. Ilyen értelemben, aki az ő elpecsételése alatt van, az örökre biztonságban van. Akkor is, hogyha ez a pecsét keresztényeken láthatatlan, és legfeljebb a jelenések könyvében jelenik meg ez valamiféle látható formában, a proféciában, de nyilván nem a homlokunkon hordjuk ilyen értelemben. Az emberek éppen ezért nem abból tudják, hogy keresztények vagyunk-e, hogy ezt a jelvényt viseljük-e, vagy éppen keresztlóg-e a nyakunkban, mert ez önmagában nem jelent semmit, hanem akkor lehet erről megbizonyosodni, hogyha valóban a lélektől megtelt életet tudjuk mutatni kifelé. Hiszen ezért adja az örök életnek az előképe és előjele ez. És amikor Isten megment valakit, akkor hagyja hozzá a Szent Lelket is, hogy benne lakozzon. És ha valaki ennek a léleknek az ajándékát nyerte, akkor biztos lehet benne, hogy meg fog valósulni Isten minden ígérete rajta. Meg fog valósulni, és beteljesednek azok az áldások, amelyeket ő ígért nekünk. És ha Isten ilyen komolyan gondolta a maga ígéreteit, hogy Jézusban megjelent és igent mondott, akkor mindazokat, akiket elpecsételt a lélek foglalójával, azokat még a halálon át is elvezeti az adventi beteljesedéshez. Akkor tőle nem szakíthat el semmi, hogy máshol mondja az apostol. Semmiféle hatalom, semmiféle dolog, ami csak létezik ebben a világban, Krisztus szeretetétől nem szakíthat el, mert ő már eljegyzett magának és elpecsételt. És éppen holnap este ennek az isteni igennek a születését ünnepelhetjük majd. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztusunk, akiben igenné lett Isten minden ígérete, áldunk téged, hogy eljöttél közénk. Áldunk téged, hogy téged nem csak várnunk kell, hanem mint jelenlévőt ünnepelhetünk ezen a mai Isten tiszteleten is, és életünk minden napján. Köszönjük, hogy akiket te elpecsételsz, és akikért a Golgotán letetted a foglalót, azok egészen bizonyosan a tiéd. Azokat semmi nem ragadhatja ki a te kezedből, és semmi nem tántoríthatja el az örök élettől, mert te magad vagy a megváltásunk záloga. Köszönjük neked, hogy még ezen az utolsó napon készülhetünk születésed ünnepére, de még inkább köszönjük, hogy ez az ígéret, a te eljöveteled, az meg is valósult azon az éjszakán, amelyet holnap fogunk ünnepelni, és amelyre holnap fogunk emlékezni. Áldott légy a te igenedért, áldott légy azért az ajándékért, hogy az üdvösség minden ígérete beteljesült benned. Amen.